Eredményes élet találkozó 2010. szeptember 23-a. Szeretetet ígértem, nem boldogságot, harmadik rész. Mi a szeretet, és mi nem?
Egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Tudom, túl korán kezdünk, én ezt értem. Igen, Encsi vezetett, úgyhogy 15 perccel hamarabb ideértünk. Ma egy egész különleges reggelünk van. A témák, amikkel készültünk, sorsfordítók, és egész biztos, hogy Istennek célja és terve van ezzel az elkövetkező másfél órával, és csak arra bátorítalak titeket, hogy így üljetek itt. Azt gondolom, hogy nagyon nagy különbséget tesz minden egyes alkalommal, amikor tanulsz, amikor akár a Bibliából, akár valamilyen tanítást, prédikációt hallgatsz, hogy milyen elvárásod van. Egész más hatása lehet egy üzenetnek, hogyha te számítasz rá, hogy az hozzátesz az életedhez, vagy inkább mondom így, hogyha számítasz rá, hogy történik valami természet feletti. Ha számítasz arra, hogy Isten veszi azokat a szavakat, amiket a tanító, a prédikátor, a pásztor mond, és a te életedben alkalmazza őket, hogy lefordítja a te nyelvedre, hogy érthetővé teszi a te helyzetedre, a te személyes életedre. Az, hogy ti hogyan hallgattok, hogyan figyeltek, meghatároz mindent. És én hiszem, hogy ezek a péntek reggelek sokszor azért különlegesek, mert nektek egy ilyen hozzáállásotok van. Tehát az üzenet nagyon sokszor nem attól különleges, attól értékes, attól jó, hogy én olyan nagyon felkészültem volna, vagy olyan nagyon okos volnék, vagy rendkívül szellemi, vagy bármi ilyesmi, hanem Isten a ti várakozásotokat tiszteli meg. És ezért olyan üzenetet ad, ami nektek értékes. Úgyhogy csak tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a reggelt. Te taníts minket, te szólj hozzánk, te végezz egy mély munkát a szívünkben, ami aztán megmarad, és amivel egy boldogabb életet élhetünk, egy hasznosabb életet élhetünk, amivel a te dicsőségedre örökkévaló céllal élhetünk. Hálás vagyok mindenkiért, aki itt van. Kérünk, hogy vigyázz azokra, akik még úton vannak, és azokra is, akik ma nem jönnek el. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. A téma, amivel ma folytatni fogom, az, amit az elmúlt hetekben már tárgyaltunk, és ez a szeretetnek a kérdése. A szeretet és a boldogság fogalmának a szétválasztása, vagy sokkal inkább az összemosása. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, azt gondolom, hogy a csattanóhoz fogunk eljutni ma. És kérlek, úgy figyeljetek erre a tanításra, mint valamire, ami tényleg sorsfordító. Jó? Tehát ez most nem valamiféle vallásos, nem tudom micsoda, ez valami, ami mindannyiatoknak az életét most, ma befolyásolja, még pedig egy olyan módon, hogy nem is tudsz róla. Oké, tehát ez a gondolkodásmód, ez a rendszer, amit itt már második hete próbálunk leleplezni, ez olyan mélyen beitta magát a te szívedbe, a te lelkedbe, hogy nem is tudsz róla. Tehát egyé váltál ezzel a gondolkodással, és ilyen módon úgy tud hatni rád, hogy nem veszed észre. Tehát nem tudsz már elszakadni tőle. Tehát amikor azt mondom, hogy ez a baj, akkor te azt mondod, hogy nem értem, hogy mit mondasz, hisz ez én vagyok. Ez a legmélyebb elkötelezettségem. Nem mondhatod azt, hogy ez a baj, amikor ez én vagyok. Hát fél, akkor én vagyok a baj. Ezt nem mondtam. Mindjárt oda jutunk, jó? De csak értsd meg, hogy ez az üzenet nem könnyű, ez az üzenet nehéz, de ez az üzenet megszabadító. Oké? Okay? Tehát ennek valódi előnye van az életedben, azon túl, hogy igaz is. Úgyhogy mennyi atyánk, csak kérünk téged, hogy segíts ezt meghallani, segíts úgy értelmezni, ahogyan azt te értelmezed, segíts alkalmazni ezt az életünkben, előrelépni, változni, vagy ha nem is változni, legalább megérteni, és elengedni. Segíts nekünk megérteni, és elengedni. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Sokat ismételtem, most nem fogok. Jó? Az első alkalommal tisztáztuk, hogy az ördögnek a stratégiája a szeretet elpusztításában nem az, hogy a szeretetet elveszi tőled, hanem az, hogy belekever egy további tényezőt, a boldogságot. Ez arról szól, hogy te elhiszed, hogy ha téged szeret valaki, akkor boldoggá is kell, hogy tegyen. A szeretett ember boldog kell, hogy legyen. Vagy elhiszed azt, hogy ha te szeretsz valakit, boldoggá kell tenned. Legyél akár szülő, legyél férj vagy feleség, vagy Isten, aki boldoggá kell, hogy tegye az embert, ha szereti. Igaz? A boldogság definíciója ebben az esetben a külső körülményekből merítő öröm és teljesség, ahol nincs szükség jellemre és gerincre, hanem csak a téged érő eseményekre, örömteli, a te elképzeléseidet, vágyaidat teljesítő eseményekre egyszerűen reagálsz és boldog vagy. És az élet ilyen módon válik teljessé. Ennek az életmódnak az eszköze a körülmények befolyásolása. És ennek az egyik velejárója az erőszakosság, a manipuláció, és mind az, ami nem szeretet. Oké? És ez nagyon jól illik a világ rendszerébe. Nagyon jól illik abba a képletbe, amivel a világ akarja az embert boldoggá tenni. Légy a magad ura, szerezd meg mindent, amit meg lehet szerezni, befolyásold a körülményeidet, hogy meglegyen az, amit te szeretnél. Bármi áron, vagy legalábbis az igazi szeretet árán mindenképpen. Aztán előző alkalommal végignéztük a szeretet 16 definícióját. A szeretet definíciójának 16 lépésére 1 Korintus 13-ban. Úgyhogy mindegyiken végigmentünk, és bár nem mentünk bele az eredeti szövegbe, a görögbe, hogy egy mélyebb belátásunk legyen, de azt az egyet láttuk, hogy a szeretetben nincs benne a körülmények mi elképzeléseinkhez való szabása, azaz a boldogság ígérete. Nincs benne. Miközben Isten szeret minket, nyugodtan szétrugdoshatja az életünket, sőt, meg is ígérte, hogy megteszi. Miközben Isten szeret minket, bánhat úgy velünk, hogy kívánjuk néha, hogy bárcsak ne szeretne, mert olyan kényelmetlen és olyan rázós körülményeket hoz, amilyeneket nem akarunk. De közben szeret. És a legjobb javunkat akarja, és nyilván felmerül bennünk a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges, hogy valaki jót akar nekem, és közben életem legnehezebb napjait okozza? Úgy, hogy a szeretet nem szentimentális. Azaz, a szeretet nem nélkülözi a valóság teljességének ismeretét, miközben szeret. Oké? Tehát azt mondja, hogy én látom a nagy képet, és a nagy képre nézve tudom, hogy mi a jó neked. És a nagy képre nézve nem adhatom meg azt, ami ebben a pillanatban tenne téged megértés és jellem nélkül boldoggá, hanem ellened kell, hogy menjek, téged kell, hogy megtámadjalak, hogy a nagy képben előreléphess. Sportoló. Oké, nagyon egyszerű példa. Sportoló. Éveket adok az életemből, hogy olimpiai bajnok legyek. Oké? Nem járok iskolába, járok, de azt nem csinálom jól, nem csinálok karriert, hanem én olimpiai bajnok leszek. És te leszel az edzőm, jó? Te leszel az edzőm. Amikor ezt én kimondom, akkor egy dolog garantált. Az edző nem fog boldoggá tenni. Oké? Nem az a célja. Olimpiai bajnokot kell faragnia belőled. És annak aztán később lehet világi értelemben vett boldogság is az eredménye, a győzelem érzése, a siker, a később a dicsőség, és így tovább, de közben tudod, mi az ígéret? hogy jajgatni fogsz. Az ígéret az az, hogy rossz lesz, hogy annyira rossz lesz, ahogy sose képzelted, hogy rossz lehet. Ugye te azt fogod mondani, hogy ez nem volt benne a szerződésben. Ha ezt tudom előre, nem akarok olimpiai bajnok lenni, akkor nem akarok, nem akarok három edzést egy nap, nem akarok egy edzésen addig megfeszülni, hogy már fájdalmat érzek, nem akarok annyira lihegni, hogy azt kívánnám, hogy csak ezt soha többet ne kelljen csinálni az életemben, nem akarom. Ezért nem olimpiai bajnokok a legtöbben. Ezért ennek a legtöbben egy egész másfajta életet, egy olyan életet, ahol aztán panaszkodnak, hogy semmi igazi nem történik. Oké? Mindannyian vágyunk egy nagybetűs életre, de a nagybetűs élet a kényelmetlenség és a fájdalom után kezdődik. Oké? És ezt nem akarjuk. Isten akarja. Azt mondja, hogy ti királyok vagytok és királynők. Isten azt mondja, hogy egy nap te fogsz a trónomon ülni. De ma még nem vagy az az ember, aki erre képes. És én szeretlek, én tudom, hogy te örökké fogsz élni. Úgy értem, ez 70 év, 70 nevetséges, nyomorult év. És aztán az örökkévalóság kezdődik. És aki vagy a halálod pillanatában, a jellemedben, ami egy ember csak lehet, az vagy örökre. Nem fogom eltapsolni az örökkévalóságodat a mostani 70 éves hisztid miatt. Oké? Hogy mit szeretni, nyalókát vagy nem? Hogy süssön a nap vagy nem? Vagy így akarok élni, vagy úgy akarok élni? Nem. Én, ha kell, leszek az ellenséged. Mert szeretlek. Egy szülő nem így csinálja? Amikor van egy lázadó gyereke, akire ha ráhagyom, akkor az önpusztítás legteljesebb útjára indul. Dehogy is nem ezt. Ugyanezt csinálja egy szerető szülő. És erről beszéltünk, hogy a szerető szülőnek néha a mai világban már kihívást jelent nemet mondani az önpusztító gyereknek. Hát mert mit fog gondolni, szegény? Hát úgy értem, tudod, elmeséli az osztálytársainak, hogy én milyen terrorista vagyok, tudod, nem engedem, hogy kábító szerezzen, hogy igyon, hogy cigizzen, hogy tudod, hogy... Mert a világ már nem ezt mondja, azt mondja, hogy hé, szabadság, engedd kibontakozni, konfrontációmentesség. És értem. Én is benne vagyok. Én is áldozata vagyok, és képviselője a rendszernek sok szinten. De tévedek, az életemet teszem tönkre, és azokét, akik körülöttem vannak. Úgyhogy... Lássuk ezt a csavart mélyebben, oké? És az egyik gondolat, amiről beszélnünk kell, az a keserűség, oké? A szeretet boldogsággal való összetévesztése vagy összekeverése keserűséget eredményez. A keserűség az az életérzés, amit a legkevésbé akarsz az életedben. Ezt akarod a legkevésbé. A keserűség az a fajta csalódottság, amely állandósult, a reménytelenségnek az érzése. Az az érzés, amikor azt mondod, hogy vége. Én nem akarom már, és már nincs is értelme. Nincs remény, nincs kiút, és én már nem is akarok kiutat. Megkeseredtem, reménytelenné váltam. Berakom az utolsó téglát is a falba, de ki belülről, oké? Cák, ez a vége. Zsidók 12-15 beszél erről. Oké, olvassuk el az előtte lévő két verset is. 15-ben van a keserűség definíciója, de 12-től olvassuk. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskadt térdeket emeljétek fel. És az ezért az egy következtetésnek a levonása. Tudjátok, mi volt előtte? Hányan tudjátok, hogy mi volt előtte? Az edzés volt előtte. A fenyítés volt előtte, hogy Isten, akit szeret, megfenyít, és a fenyítés nem az ostorozás, a megver, hanem az edzés kifejezéséhez állt közelebb. Isten edz minket. Azt mondja, ő pedig, Isten, a javunkra teszi ezt, hogy szentségben részesüljünk, hogy a közönségesből, az általánosból, a mindennapiból, akik a kispályás életüket élik, és aztán csak panaszkodnak, hogy ebből különlegessé váljunk, elkülönítetté, hogy más legyél, mint a többiek. ahol most tudod, tehát ez nem egy lenéző gondolat, hanem az, hogy a világ az elveszettségében, vakon, a tévedésében megmaradva, ahogy vettük, éli az életét, és tolja el az életét. Te legyél más, te ne told el az életedet. De ha maradsz az ő szintjükön, akkor ugyanazt fogod csinálni, mint ők, és azt hiszed, rendben lesz. Oké? Okay? Isten megfenyít, hogy ne így legyen. Jaj, de hát miért? Hát nem elég, ha mondod? Nem elég. Ha kell, akkor elkezdek belenyúlni az életedbe, a körülményeidet veszem a kezembe, átalakítom, megrázom, mert akarom, mert szeretlek, hogy az életed más legyen. Azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek. Na, ezt értjük. Hányan értjük ezt? Hogy értem, Uram? Nem akarom, nem akarok nehéz napokat, nem akarok tűrni, nem akarok szenvedni, nem akarok, boldog akarok lenni, én is az akarok lenni. Lehetne, kérlek. Hanem keserves. Tudja. Tudom. Hogy lehetsz ilyen szívtelen? Szokta Encsi mondani nekem. Hogy lehetsz ilyen szívtelen? Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Hányan szeretnétek kiszállni ebből a rendszerből? Hányan mondanátok szívesen azt, hogy Uram, oké, én maradnék inkább kicsi, jó? Zümögő légy leszek a mennyben, semmi gond az nekem, csak hagyj legyen egy pár boldog napom itt és most. Jó? Ha körbe küldünk ilyen szavazó cédulákat, és névtelen privát szavazás Isten előtt, X-elj. Tudom, hogy zavarba ejtő. Nem egyértelmű, hogy melyiket X-eled. Nem egy, tudom. Tudom. De ez van itt. És ezt mondja, hogy ezért, mert az igazság békességes gyümölcsét hozza, mert megedződsz általa, mert a nagy képben jó irányba haladsz, és nem tolod el az életedet, ezért a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Tudom, hogy lankadt, tudom, hogy megroskadt. Állj föl, szedd össze magad. Van jövő, jó felé mész, a világ megy rossz felé, te jó felé mész, és ára van. Igen, bajnok leszel egy nap. Igen, te kapod a koszorút. Igen, te leszel a tévében. Igen, neked lesz egy különleges életed. Igen, ára van. Ára van. A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És itt jön a lényeg, 15. vers. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől. Állj, itt álljunk meg. Isten ajándékoz neked folyamatosan. Adta önmagát, ez a kegyelem lényege. Krisztus a tiéd. És aztán az életedben, a hétköznapokban ad újra meg újra. Ez van neked. Pont. Érted? Nincs egyebed. Nincs, nem lehet más elvárásod. Ahol megjelenik egy további elvárás, az a pont, ahol a keserűség elindul. Miért? Mert egy hamis elreményed lesz. Isten egy dolgot ígér. Én vered leszek, és én szeretni foglak. Ennyi. Ígért mást? Megígérte nekem, hogy nem fog tönkre menni a cégem? Megígérte azt, hogy jó házasságom lesz? Megígérte azt, hogy a gyerekeim édes ugyuli-bugyulik lesznek, akikkel soha nem lesz semmi gond? Ezt Encsivel itt tudunk bologatni, hogy ezeket nem ígérte meg. És azt az egyet viszont megígérte, hogy én veled leszek. Én veled leszek. Én a mindenható Isten, magamat neked adom, és én veled leszek. És én szeretni foglak egész életemben, 1 Korintus 13-mal, örökön örökké. Ha ettől elhajolsz, akkor eldobtál mindent. Mindent. Ügyelj rá, hogy ne hajolj el ettől. Ügyelj rá, hogy ez legyen a megoldásod. Ügyelj rá, hogy ez legyen az, amivel reggel fölkelsz. Uram, csak téged megtaláljalak ma, mert ha nem, akkor hideg, hó, jeges szél és halál. Ennyi. De nem, a világ nem ezt mondta, a vágyaim nem ezt mondják, a reményeim nem ezt mondják, de ez a valóság. És ha nem úgy alakul egy darabig, akkor jó, dicsőség Istennek, szuper, vagy szerencséd volt, nem számít, de a módszer az életre az Isten kegyelme, hogy ő önmagát adta neked. És megjegyzem, ha én magamat adnám Oké, ha én lennék az egyetlen módszer az életre neked, Ha lenne egy, fiam, aki halálos beteg, tuti, hogy meghal, de lenne egy gyógyszer, amit ha bevesz minden nap, akkor élsportoló lehet, és tovább fog élni, mint bármelyikünk. Szerinted hagynám-e, hogy ne vegye be azt a gyógyszert? Szerinted tudna-e nekem olyan okot mondani, hogy ne vegye be a gyógyszert? Szerinted mekkora pofont kapna, hogyha nem venné be a gyógyszert? Hogyha ez el kéne, hogy menjen odáig. Mi lenne az, amivel, na jó, akkor ne vedd be. Mondd meg nekem. Ezt mondja neked Isten? Én vagyok a te gyógyszered. El ne hajolj tőlem, nincs más gyógyszer. Engem kell, hogy bevegyél minden nap, ha nem teszed meg. Szabad akaratod van. És persze én is teszek, amit teszek. Adom az egyik pofont a másik után. És az edzés jön, mert szeretlek. De ha elhajolsz Isten kegyelmétől, akkor azt mondja, ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ha elhajlok a kegyelemtől, azaz az egyetlen valós megoldástól, akkor mi történik? Felnövekszik a keserűség gyökere. Hol van itt az összefüggés? Hogy jön ez össze? Tehát nem érzitek, hogy itt van egy ilyen piros és hosszú? Értem, miért kéne, hogy megkeseredjek? Azért, mert a keserűség az a csalódottságnak, a frusztrációnak egy kiteljesedett formája, egy állandósult formája. És a csalódottság, a frusztráció hamis elvárásokkal kezdődik. Ezt érted? Uram, de én csak arra számítottam, hogy kicsit többre, mint hogy te velem maradsz, és szeretni fogsz. És ez az a pont, ahol ha te számítasz valami többre, jaj, de hát milyen kemény, milyen kegyetlen üzenet ez. Hát hogy mondhatsz ilyet? Hát ilyen, most aszkéta leszek? Nem. Isten nagyon erős. Isten miközben embert farag belőlünk, közben megadja a szíved, kéréseit, közben lehet csodálatos gyereked, és minden működhet, de az a pont, ahol te eldöntöd, hogy az élet nem lehet teljes, csak ha Krisztus szeret engem, plusz, és ott van az a még valami, az a valami az, amit ha nem kapsz meg, csalódott leszel. A keserűség elkezd épülni. És tele vagyunk ilyennel. Úgy értem, tele vagyunk ilyennel. Én békességet akarok. Én emlékszem, amikor hálózatot építettem, tudod, és egy MVS jövő felé haladtam, és most cinikus vagyok, de nem kell, hogy az legyek, mert tényleg jó volt, amit azt hiszem, jó volt, amit csináltam. És volt is értelme. És tudjátok, mit írtam a célfüzetembe? Mit szeretnél? Nyugalmat. Oké? Nyugalmat. Ez volt, úgy értem, remegő hangon tudnám mondani, könnyek is tudnának szökni a szemem. Egy kis nyugalmat. Csak semmi másnak, egy kis nyugalmat. Nincs. És nem is lesz. Értitek? Nem lesz. Soha az pillanatokra esetleg, amikor az őrült viharban egy pillanatra, tudod, eloszlanak a felhők, és a nap egy pillanatra átsőt, és megint elviszi. Ennyi esetleg az életben. De Krisztus velem van, és szeret, és embert farag belőlem. De nem lesz nyugalom, nem lesz soha. Ha ezt nem tudom elengedni, ki fogja szétrugdosni az életemet? Én fogom, mert azt mondom, hogy amit az egyetlen, ami járt volna nekem, azt se adtad meg. Hol a te szereteted? Hol van? Mondom Istennek, ugye? Csak egy kis nyugalom a te Bibliádban is benne van. Békesség, másképp fogalmazol, mást is jelent. Oké? És én leszek csalódott, frusztrált, keserű. Az élet egy rossz hely. Egy élet egy olyan hely, amely nem olyan, ami ennek lennie kéne. Ki mondta? Neked, Ádám, hogy mesztelen vagy. Ki mondta neked, hogy el kell bújnod? Ki mondta? És itt jön elő a büszkeség jelentősége. Én mondtam. Na, és te nem tévedhetsz? Nem, én sose tévedek. Keserűség. Hol kezdődik? Ott, ahol az elvárásaimban hozzáteszek Isten ígéretéhez. Ahol a kéréseimet elvárásként kezdem megfogalmazni. Lehet-e kérésem Isten előtt? Hogyne? Mi a különbség a kérés és az elvárás között? Hányan tudjátok? Péter. A kérésben meghagyod a másik szabad akaratát. A kérésben benne van az, hogy bevallom, hogy szeretném. Tehát nem vagyok én aszkéta, hogy ne akarnék nyugalmat, hogy ne akarnék békességet, hogy ne akarnék egy normális életet. De nem ragaszkodom hozzá. Uram, kérlek, adj nekem nyugalmat, hozz valahogy, legalább pillanatokra. De ha nem tennéd, soha nem felejtem el, hogy örök életre hálás vagyok és leszek azért, mert te velem vagy. Az őrületben, oké? A nyugtalanságban, a nyugalom ellentétében, de velem vagy, és szeretsz. És nem csapom be magam, nem hazudok, nem tagadom annak a valóságát, hogy vágyom a nyugalomra, de nem csinálok belőle feltételt, amely, ha nem teljesül, akkor eltörök én, vagy eltörök valamit, vagy valakit körülöttem, többnyire Isten. Ugye, tehát vele szakítunk elsőnek, amikor az élet nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. A természetünk, a hústestünkben. Oké, úgyhogy ez a képlet. És Zsidók 4:1-3-ban olvassunk még el, hogy ez hogy alakul. Zsidók 4:1-3 azt mondja, hogy mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is. Oké? De nekik nem használt a hirdetett ige. El tudod ezt képzelni, hogy ez veled megtörténik? Isten azt mondja, hogy jön a nyugalomba való bemenetel. De vigyázz, le ne maradj róla. Mert volt egy generáció, akinek hirdették, de nekik nem használt. Nem történhet meg veled is, hogy te is hallottad már a megmenekülésed üzenetét? Hogy te is hallottad már azt, amit hiányolsz az életedből? Hogy neked is megvan már a kulcs az élethez? Hogy már odaadták? Csak nem használt neked? Hogy történhetett meg, hogy nem használt? Mert nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű. Mert el kell hinned valamit, ami ellentmond mind annak, amire eddig képeztek. Ugye mindannyiunkat a világ képzett ki. Mind elköteleztük magunkat a boldogságra. Boldog akarok lenni. És persze néhányan már mondjuk, hogy nem, de azt cinikusan mondjuk, és keserűen, mert már annyiszor csalódtunk benne, hogy már nem hiszünk benne. De ez se a helyes hozzáállás. És Isten azt mondja, hogy ne akarj ilyen módon boldog lenni. Itt vagyok én, és az a boldogság kép, amit én hozok neked. És ezt elhinni, ugye te egy olyan módon elhinni, hogy a lelked valóságként fogadja el, nem egyszerű. Oké, a hitetlenség az nem az, hogy te azt mondod, hogy nem hiszem, nem hiszem, nem hiszem, hanem az, hogy azt mondod, hogy hiszem, 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 de sose veszem annyira komolyan, sose gondolkozom rajta annyit, sose nézek rá úgy, hogy ez jelentőssé válhasson az életemben. Ha hiszek valamit, akkor az alapján kockázatos döntéseket hozok. Oké, mi egy kockázatos döntés a boldogságkeresésben? Az az, hogy nem lesz nyugalom. Oké? Imádkozom, és azt mondom, hogy Uram, tudom, hogy soha nem lesz nyugalom az életemben. Ma biztos nem. Fölkelek reggel, egyetlen egy vágyam van, hogy egy nyugodt napom lehessen, és az első imám az az, hogy Uram, tudom, hogy ma nem lesz nyugodt napom. Pont az ellenkezője lesz. Ma őrület lesz. A mai nap olyan lesz, mint egy koncentrációs tábori nap Auschwitzban. Valószínűleg ennél sokkal nyugtalanabb dolgot nem lehet elképzelni. De úgy szeretnék teljességet, úgy szeretnék boldog lenni. Megkockáztatom, hogy a boldogság iránti vágyamat nem afelé fordítom, hogy esetleg hát, ha mégiscsak nyugodt nap lesz a táborban, hanem afelé, hogy te velem leszel ma. Megkockáztatom, legalább az imámban, hogy te számítasz valamit az életben. Hogy te, ha te velem vagy, akkor kibírom. Oké? Nem hajolok el a kegyelemtől. Ez nem egy egyszerű döntés. És az, hogy hiszem, hiszem, de közben panaszkodok, hiszem, hiszem, de az egész nem jelent semmit, sose kockáztattam. Az, amiről itt beszél, hogy nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba. És a nyugalom napja mikor van? Ma van, most van. Milyen közel vagy a megoldáshoz? Ilyen közel. Az igazi hit pillanatára közel. Oké, és akkor mit mondasz, Sanyi? Azt mondom, hogy a gondolkodásunk alapjaiban beteg. Ezt mondom. Alapjaiban beteg. Tehát ahogyan gondolkozunk, az beteg, ezen változtatni kellene. És mi változtathat rajta? A Biblia 12:4-12, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig. És itt a lényeg, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Uram, hol a csapda bennem? Hagyd, hogy az ige megítéljen. Ezt is nagyon nehéz megcsinálni. Mert ez mindig arról szól, hogy tévedsz, ez arról szól, hogy te szúrtad el, ez arról szól, hogy te csinálod rosszul. De nem akarok rossz, nem akarok én lenni állandóan az áldozat. Nem akarok én lenni állandóan a bűnbak. Nem akarok én lenni az, akiről mindig kiderül, hogy rosszul csinálta. Miért? Mert ezt egyikünk se szereti. Mert szeretnénk elfogadottak lenni, mert szeretnénk értékesek lenni, mert szeretnénk jók lenni. De értsd meg, az vagy. Isten szeret, Isten az életét adta, érted? De azért, hogy ne élj egy önpusztító életet, ki kell, hogy javítson, és az ige kijavít. Oké? Mi a lényeg? A keserűség. Vigyázz a keserűségre. A keserűség gyökere a hamis elvárások. Hogy hozzáteszel valamit a kegyelemhez, a kegyelem eredeti ígéretéhez. Oké. A következő gondolat az ennek a szerves folytatása. Vajon, nem tudom, gondolkoztatok-e már ezen, az ördög miért úgy akarta elpusztítani a szeretetet, hogy belekevert valami jót? Mert a boldog, hát nem, boldogságot ígér. Hát ez rosszul hangzik. Oké, ha neked szavaznod kéne valamelyik pártra, melyik pártra szavaznál? Arra, amelyik nyomorúságot, fájdalmat és szenvedést ígérne, vagy arra, amelyik boldogságot ígér? Hát a legtöbben a boldogságot választanák. És ezt az ördög pontosan tudta. Tudta azért, mert van egy részünk, amely 100% is teljesen elkötelezte magát erre. És ezt nem tudom, hogy ezt fogjátok-e érteni. Nem tudom, hogy egyáltalán szeretni fogjátok-e ezt. De ez az egyik kulcs, hogy az ember, a modern ember, én, tehát Schlingloff Sanyi, és te is valószínűleg, teljes mértékig elköteleztük magunkat önmagunk iránt. Oké? Tehát neked van egy első számú elkötelezettséged, egy első számú orientációd, mégpedig önmagad boldoggátétele iránt. Ezt úgy hívják, hogy önzés. Oké? A kultúrád ezt nem helyesli. Tehát még a világi kultúra sem dicsőíti az önző embert, ezért megtanultuk elrejteni ezt az önzést. De a szív legmélyén, a gondolataid, szavaid és tetteid mögött a legfőbb motiváció, amitől ketyegsz, amitől az ott kibudjant, amitől azt akkor mondtad, amitől ennek örülsz, amitől amiatt boldogtalan vagy, az az önzés. Oké? Azt írtam a jegyzetembe, hogy teljes feltétel nélküli agape szeretettel szeretjük önmagunkat. És nem önmagunkat, mert önmagunkat, mint lényt utáljuk, mert látjuk, hogy mi magunk útjában állunk a boldogságnak. Tehát akkor mondjuk így, hogy el vagyunk kötelezve önmagunk boldoggátétele iránt. És magunkra is haragszunk, mert nem csináljuk jól. Boldogok akarunk lenni. Az első számú értékünk az, hogy rendben legyen, hogy jó legyen, hogy meglegyen, amit szeretnénk. És ezt súlykolja az összes bánatos reklám, ezt súlykolja az iskola, ezt súlykolja a minden sikerszeminárium, ezt súlykolja az egész világ. Mindenki erre megy. Légy boldog, és persze ezt így nem mondjuk ki, mert a kultúránk ezt már tiltja, meg az olyan nyálas, de a legvégén az, amitől igazán ki vagy bukva, az, hogy te nem kaptad meg. Hogy neked nem sikerült, hogy neked másképp alakul. Valahol az én van ott a legvégén. És ami a legszebb, hogy ez sokszor az önzetlenség állarca mögé tudjuk tenni. Megideologizáljuk. Oké? Tehát ez így nem helyes. De közben nem vagy igazságharcos, soha nem érdekelt, hogy mi a helyes, csak akkor, amikor az téged érint. Ez a legaranyosabb, amikor ugyanaz a dolog, amikor más csinálja velem, akkor ki vagyok bukva, de ha én csinálom valaki mással, akkor az rendben van. Hol szól ez az igazságérzetről, a helyesről vagy a helytelenről? Nem, ez csak arról szól, hogy amikor a te világodat megérinti valami, akkor boldogtalan vagy. És ez értem. Ez egész üzenet abból fakad, hogy amióta csak házasok vagyunk, próbálom boldoggá tenni Angie-t, mint egy elmebeteg, teljesen hülyeséget csinálok. És mindennek a következményét átéltem. Átélem. És hülyeséget csináltam. Csinálok. Oké? Okay? És... de csak ezen gondolkozzatok, jó? Mert a szeretetnek ez a meghamisítása, megtorzítása a szentség illúziójával hozza a tévedést. Oké? Okay? Ez a legmagasabb szintű önvédelmi rendszer. Isten azt mondja, hogy totálisan gáz, amit csinálsz. Mire te azt mondod, de én csak szeretek. De én csak szeretetre vágyom. És innentől minden ellenérv le van pattintva. Hisz a szeretet az a Biblia magja. Hisz Isten is szeretet. És hisz a szeretet a legjobb dolog. De nem ez a szeretet. Oké? Okay? És ez a páncél, hogy de én csak szeretetre vágyom. De én csak szeretek. Ez a leggonoszabb tévedést a lelkemben védi meg és állandósítja. Úgyhogy ezért szeretnélek egy picit megbántani. Szeretném, ha egy kicsit csalódnál. Ha azt mondanád, hogy fúj, ki ez az ember? Én vagyok. Oké, okay. Ha így gondolsz a jövődre, a napjaidra, az életedre, mi az, amitől úgy félsz? Mi az, ami nem történhet meg? Oké, okay. Tehát én emlékszem még ilyen képekre, hogy valakinek a becsület többet jelentett például, mint a kényelme. Okay, a becsület. Velem nem történhet meg, hogy hazudok. Oké? Okay. Tehát mi az, amitől rettegsz, ami azon a vonalon túl van, hogy oké, okay, az értékrendemben ez már kivágja a biztosítékot. Ne tegyétek fel a kezeteket, hányatoknak a becsület ez a vonal? Oké, okay, akkor hányatoknak az, hogy nem akarnátok olyat mondani, ami árt valakinek? Hányan tudjátok, hogy a nyelvetekben hatalom van, és a szavaitok építenek, vagy pusztítanak? Okay, hányatoknak a ne tovább, tehát ami nem történhet meg, hogy én olyan szavakat használjak, amelyek elpusztítanak valakit? Hányatoknak van ott az, hogy nem történhet meg veletek, hogy önzőnek bizonyultok, hogy egy kritikus helyzetben, egy nehéz helyzetben olyan döntést hozzatok, ami átgyalogol, átlép valakin, akár eltipor valakit azért, hogy neked jobb legyen. Ezek ilyen idealisztikus gondolatok, nem? Sanyi, te ezek közül bármelyiket? Neked ez? Nem, mondom én, hogy nem. Próbálom a legextrémeket megfogalmazni, én is hülyén érzem magam közben. Mik vannak ott, ami nem történhet meg veled? Mitől félsz a legjobban? Tudom, sokan itt már azért szellemi emberek vagyunk, de nem ilyen dolgok jönnek elő, hogy elveszítem a pénzemet. Hogy boldogtalan leszek. Hogy nehéz napok jönnek. Nem ilyenek vannak benne? Többnyire olyan dolgok vannak a szívünk központjában, amik ránk néznek, és a mi rövid, de leginkább maximum középtávú érdekeinket védik vagy sértik, és minden, ami kifelé néz, az megmosolyogtató. Becsület a mai világban. Te viccelsz velem. De tényleg viccelek. De nem viccelek, mert jó lenne. Oké? Okay. Elköteleztük magunkat önmagunk iránt. És Titusból hadd olvassak, nem, Kolosséból valamit. Csak hogy Isten min gondolkozik, azt mondja, figyeljetek. Kolossé 1, 11. Nem, előbb olvassuk. 9. Pál örül, hogy keresztények a Kolossébe élek. És azt mondja, ezért attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan. Oké, hányatoknak félelme például az, hogy nem fogok az Úrhoz méltóan élni? Hányatoknak van ott a jövőképében, hogy el ne szúrjam az életemet úgy, hogy szégyent hozzak Istenre? Nem kötekszem, csak mondom, hogy azt mondja, hogy az Úrhoz méltóan, és növekedjetek az Isten ismeretében. És itt mondja a legjobbat. És erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Hányatoknak tetszik ez? És Pál azért imádkozik, hogy megismerjük Istent, hogy hozzá méltóan élhessünk, és hogy megerősödjünk az ő dicsőségének a nagysága szerint. Hányunknak kellene ez az erő? Ez a legcsodásabb, ne viccelj, ez az erő. Nekem kellene. De nézd meg, hogy mire akarja használni Isten ezt az erőt. Azt mondja, erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra, ami a hűséget és a kitartást jelenti, és az örömmel viselt hosszú tűrésre. A hosszú tűrés meg szerintem azt jelenti, hogy a dolgok rosszul mennek, és én hosszan tűröm, és örömmel. Ez nekem nem megy. Ez olyan, mintha Isten azt mondaná, hogy te leszel az olimpiai bajnok, napi 3 edzés lesz, és minden edzésen úgy meghajtlak, hogy a tüdődet is kiköpöd. Ez az ígéret. Valami ilyesmit akar Isten. Egy nap hatalmat akar adni nekünk. Olyan hatalmat, amellyel képesek vagyunk bánni. És ahol a hatalommal nem úgy bánunk, hogy hé, te miért nézel így rám? Tudod, és elpárolgott. Nem? Ha Isten egyszer isteni hatalmat ad nekünk, és te megbántasz, és az én értékrendemben az van, hogy engem nem bánthat meg senki, akkor mit csinálok azzal a hatalmammal? Visszaélek vele? Nagyon jó. Isten lehet, hogy szeretné, ha szerető emberekké válnánk, olyanokká, akikkel nem történhet meg, hogy visszaélnek a hatalmukkal? Akiknek a sarokpontjai az életben azok a szeretet pontjai, és nem az önérdek pontjai. És ez a mai életben nagyon nehezen érthető, mert olyan gyengék vagyunk, olyan kiszolgáltatottak. Ha nem segítünk magunkon, elveszünk, így érezzük is, így éltünk a világban. De az örökké valóságban te egy sérthetetlen lény leszel. Szabad az, aki vagy, de nem lesz már szükséged arra, hogy önmagadat védd, hisz te leszel a végső tekintélyi Isten után. Úgyhogy most kell megtanulnod szeretni, önzetlennek lenni. És ez nagyon nehéz. Ez egy nagyon nehéz lecke. Mi Encsivel sokszor beszélünk róla, hogy honnan a bánatból jön ennyi féle és ennyi fajta nehézség az életünkbe. Honnan a bánatból jön honnan jönnek ilyen furcsa nehézségek. Olyan gondjaink vannak, amikről értem, sose hinnéd el, hogy van olyanunk. Szerintem innen jön. És minden részlet igaz. Én rossz vagyok, Encsi rossz, a gyerekeink rosszak, minden rossz. De nem ez a lényeg. Tehát ugye nem erről szól, hanem arról szól, hogy isteni természet részeseivé kell, hogy váljunk. Hogy akit Isten szeret, azt megfenyíti. Nem öncélúan, hanem hogy a fenyítés, az edzés által megerősödjünk, szentségben részesüljünk, és ennek egy békességes gyümölcse legyen. Dolgozik rajtunk. És mi nehezen formálódunk. Én biztosan. Encsi sokkal gyorsabb nálam. De én nehezen. Én lassan. Egy pontig gyorsan elmegy az ember, ugye Sanyi itt állsz, tanítasz, hű, te biztos nagyon szent vagy. Ja. Egy pontig gyorsan, és onnantól, nem, negyedik edzésre nem jövök, nem, ez itt a határom, nem. És azt mondja, de, és akkor honnan jön a feszültség, honnan jön a gond. Úgyhogy, Sanyi, akkor ennyi, nem lesz boldogság? Csak a fekete leves? Nem, ez se igaz. Nem igaz. Azt gondolom, hogy van boldogság ebben az életben, de egy más szinten, és most jutottunk el ide. És ezt mondom most nektek. Ugye azt mondtam, hogy a világi elképzelés a boldogságról az a külső hatásokra néz. És mindenfajta belső meggyőződés, belső elhatározás nélkül csak egyszerűen válaszol a kedvező, előnyös körülményekre, és ettől jól érzi magát. És gyakorlatilag ennek az a következménye, hogy a körülmény, mindig a körülményeket nézem, hisz a körülményeknek van a végső hatalma az életemben, igaz? Mert a legfontosabb értékemet a körülmények határozzák meg. Ha rossz nap van, akkor én boldogtalan leszek. Az életem ki van szolgáltatva egy rossz napnak. Nincs belső tartás, nincs a körülményektől független stabilitásom. Oké? Éppen ezért borzasztó kiszolgáltatott, és borzasztó érzékenyen élek, hisz egyfelől tudom, hogy nincs hatalmam a körülmények fölött, főleg ha van egy-két gyereked, akkor ezt tökéletesen érted. Más emberek szabad akarata fölött nincs hatalmad, harcolhatsz velük, veszekedhetsz, manipulálhatsz, csinálsz, amit akarsz, de igazán nincs hatalmad fölötte, Isten fölött nincs hatalmad, a társadalom, a gazdaság fölött nincs hatalmad, nincs hatalmad. Gyakorlatilag arra van hatalmad, hogy másképp gondolkozz. De mert eladtad magad a boldogságnak, ezért te úgy gondolkozol, hogy hát ha a mai nap jobb lesz. Hát, ha a körülmények ma jobb lapokat osztanak. És mert nem osztanak, ezért átgondolod, hogy ki tehet végül arról, hogy nem jöttek jó lapok. Ki az egyetlen, akinek van hatalma a lapok fölött? Ki tehet erről az egészről? Na, ki tudod számolni? Át tudod gondolni gyorsan? Eljutottál a végéhez? Isten! Hát persze te olyan szinten, hogy rosszul gondolkoztál, de Isten nem oszthatott volna ma jobb lapokat? Mondd meg őszintén, ő nem mindenható? Sanyi, azt mondtad, hogy Isten mindenható. Miért nem osztott legalább már a jobb lapokat? Miért nem adja meg, amit kérek? Amit követelek? És a körülményeim alapján ítélem Istent. És az Isten képemet a körülményeim alakítják. Tehát Isten elmondta magáról, hogy ő kicsoda. De engem az halálosan nem érdekel, azt én nem hiszem. Engem tudod, mi érdekel? Hogy mi van körülöttem? Hogy mit érzek a szívemben, hogy mi van a lelkemben, hogy az én elképzelésem szerint nem így kéne lennie. És Isten olyan, ahogy én most érzem magam. Isten olyan, ami ennek most az életemet látom. Isten olyan vagy, ahogy én élek. Érted ezt a kis logikát? Ó, persze, nem, a tesztbe sose, a bibliai iskolában nem írnám a tesztben ezt. Nem. De ha volt három nyomorult hónapod, a harmadik nyomorult hónapban azt kérdezed, miért teszed ezt velem, Uram? Van egy másik képlet. A másik képlet úgy néz ki, hogy kialakítok belső forrásokat. Hogy úgy döntök, hogy nekem vannak és lesznek belső forrásaim. Ez a döntés az első, mert ugye ezeket a belső forrásokat meg is kell tapasztalni, ahhoz, hogy erejük lehessen. De addig, amíg el se hiszed, amíg meg se engeded magadnak, hogy létezhetnek, addig nem tapasztalhatod meg őket. Mert nem is támaszkodsz rájuk egy pillanatig sem. Ez az, amit az előbb mondtam. Az imámban megengedem, hogy Isten legyen az egyedüli megoldás. Ma életem egyik legrosszabb napja lesz. De megkockáztatom, hogy ebben a legrosszabb napban Isten velem lesz, és én semmi másra nem számítok, mint hogy Isten velem van. Mi történne akkor? Uram, van erre valami ígéreted? És egyszer csak eszembe jut, amit Pál mond 2 Korintus elején, hogy Isten megvigasztal azzal a vigasztalással, amely elegendő minden nyomorúság elhordozására. És őt akkor ott megölték, tehát őt megkövezték. És erre elég volt. És akkor azt mondom, hogy talán erre is elég lesz. És akkor az hogy néz ki? És akkor tudod, és ezt egyszer csináltam, most soha többet nem csinálom, mert nem működött. Nem, csinálom 1 évig, 2 évig, 5 évig, 10 évig, és 10 év múlva egy másik ember vagyok. Egy másik ember vagyok, de nem csinálok 10 évig, azért csinálom 3 napig, hogy Istennek ezzel bedobtam 3 10 forintost, és onnantól már megcsinálja, amit akarok, amire vágyom. Mert a végén elköteleztem magam a felé, hogy úgy legyen, ahogy én akarom. De nem, ezek a belső források arról szólnak, hogy elhiszem Isten ígéreteit. hogy az elmémben átalakulok, hogy egy új gondolkodást kezdek el építeni. Egy olyat, amely összhangban van azzal, amit Isten tényleg megígért, és nem azzal, amit én remélek, hogy mégiscsak megtesz. És nézzünk meg itt egy pár fontos verset, és ezzel jutunk a végéhez. 15 perc, és befejeztem. De ez a megoldás, ez a kiút ebből. És Filippi 4:4-et szeretném elolvasni veletek. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ez egy parancs. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. A szelídség az az, amikor alávetem a saját akaratomat egy másiknak. Az Úr közel, ez az ok. Miért örülj? Mert az Úr közel. Mert a kegyelemtől nem kell elhajolnod, mert kaptál valamit, ami megmenti az életedet. Igen, halálos beteg vagy, érzed a fájdalmát, de ha ezt a tablettát beveszed minden nap, valódi gyógyuláson mész keresztül. Az Úr közel, úgyhogy örülj. Igen, a körülmények nem változnak, de a körülményekben jön egy megoldás, amely elegendő. Elég alázatos vagy ahhoz, hogy ezt elfogad. Nem, nem vagyok. Itt a probléma. Legyél alázatos, törj meg, mondd azt, hogy igen, Uram, elfogadom, igen, Uram, adok neked egy esélyt, igen, Uram, segíts, beveszem a tablettát. Az öröm, az gyakorlatilag az Isten ígéreteibe vetett bizalomból fakadó hozzáállás, érzés. Az öröm nem a körülményekre néz, hanem Isten ígéreteire, ami egy körülmény, de nem egy olyan, amit a világ ural, hanem egy olyan, amelyet Isten kijelentett. Azt mondta, hogy én veled leszek. Azt mondta, hogy elvégzem a jó munkát. Azt mondta, hogy megadom a szíved kéréseit. Azt mondta, hogy békességet adok neked, mégpedig most, ma van a békesség, a nyugalom napja. Csak hidd el, csak nézz az én ígéreteimre, és tényleg merj kockáztatni, hogy legalább az érzelmeid, legalább a fájdalmad szintjén bízol bennem. Örülj! Mert én veled vagyok, mert én közel vagyok. Légy szelíd, mert én megtettem mindent. És te azt hiszed, hogy nem, de én megtettem mindent. Ne veszekedj velem, ne vitatkozz velem. Vitatkozz, de akkor légy őszinte. De ne állj, tehát ne mondd azt, hogy én tévedek, mondja Isten, és neked van igazad. Mert akkor nincs kiút a te rendszeredből. Akkor a te kis világodban fogod élni az életedet örökre. Valaki ki kell, hogy szedjen, én most épp kiszedlek. Örülj, azt mondja. Miért? Mert az Úr közel. Semmiért se aggódjatok. Hó, ezt úgy ismerem. Én nem aggódom semmiért. Csak azért, hogy mi lesz ma. Hogy a gyerekek, hogy a férjem, hogy a feleségem, hogy a pénzünk, hogy a főnököm. Az nincs nekem. De van, én vagyok az. Az elég nagy baj. Azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket. Nem a követelés szó szerepel, a kérés szó szerepel Isten előtt. Oké? Mit mond? Könyörgés, ami egy nagyon intenzív ima és másokra néz. Imádság, oké? Egy baráti beszélgetés. Fordulok Istenhez őszintén, rögtön mivel? Hálaadással. Mikor adsz hálát valamiért? Ha van, miért hálát adnod? Ha egy kérésért rögtön hálát adsz, az mit jelent? Mit? Alázatot? Hogy már megkaptad, mintha már megkaptad volna, ezt jelenti. Ha hálát adok a kérésemért, akkor feltételezem, hogy Istenben minden jó szándék megvan arra, hogy megadja. Hálával kérek. De kérek, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy félreértem. Lehet, hogy azt gondoltam, hogy ez jó nekem, de közben nem jó. És ezért kérek. Hálaadással kérek, mert feltételezem, hogy Isten jót akar nekem, és ha ez jó nekem, megadja. De nem követelek, mert mi van, ha ez nem jó nekem, és Isten nem adhatja meg. Akkor nem fogok összeveszni Istennel, azért, mert szeret engem. Igaz? Úgyhogy örüljetek az Úrban mindenkor. És itt jön egy csoda, figyelj, és ezt a legtöbben nem veszik figyelembe. A legtöbben nem tudják elképzelni, hogy a körülményük megváltozása nélkül az életük kiegyenesedhet. És igazuk van. Ha nincs egy természetfeletti közbenjárás, akkor nem bírod ki. Vannak olyan körülmények, amik tényleg szörnyűek. De Isten ezt mondja. Ha ezt megteszed, ha örülsz, ha kérsz tőlem, ha szelíd vagy, akkor figyelj, Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, a kegyelemben. Oké? Ha Te csak bízol bennem. Ha hiszel nekem, ha kérsz tőlem, akkor egy természet feletti közbeavatkozás történik. És egy értelmet meghaladó, egy nem logikus, nem megmagyarázható békesség jön. Egy békesség, amivel lehet élni az őrület közepette, amivel ki lehet bírni, aminél nincs több, ami megőrzi a szívedet hol? Az ajándékozás helyén, az öröm helyén, azon a helyen, ahol van, ahol garantált ígéret van, én veled leszek, Krisztus, Krisztusban ezt mondta, mit mondott? Hogy én veled leszek, és szeretni foglak, örökkön, örökké, ha ezt neked semmi, ha ez neked olcsó, ha ennél más kell, ha ennél jobb kell, akkor nem tudunk rajtad segíteni. Akkor a fenyítésnek újabb és újabb ciklusai kell, hogy jöjjenek. Halálos beteg vagy, és egyetlen egy gyógyszer van, vedd be, ha nem veszed be, nincs reményed. Hányszor verném én meg a gyerekemet, ha harcolna az ellen a gyógyszer ellen, ami megmenteni az életét? Én megverném 10-szer, ha kell 100-szor, 1000-szer. Nem adnám föl, harcolnék, ameddig csak kell, és hidd el, én lennék az erősebb. Hidd el, én lennék az erősebb. Ezt mondja most Isten, van egy gyógyszer az életedre, én vagyok az, magamat adtam neked, és érted, vedd be a gyógyszert, élj ezzel a gyógyszerrel, és ne tégy hozzá semmit, ahol hozzáteszel valamit, ott jön a keserűség. Higgy, bíz, te vagy az ellenség, de nem te, téged szeretlek, a te hitetlenséged, a te más utakat járó elképzelésed, a te megkeseredett boldogságvágyod, az ellenség. És én azt az ellenséget megtámadom. Én azt az ellenséget megtámadom. Frontot, hadsereget vonultatok fel szembe vele. És amikor azon tűnődsz, hogy ki pusztította el az életemet, akkor nem az ördögöt kell keresned, mert nem ő pusztította el. Hanem Isten az, aki szeret téged. Ő az, aki megteszi. És csak nézzük meg ezt Zsidó 12-ben. Zsidó 12. Azt mondja, hogy Zsidó 12, 24-től olvassuk, legyetek velem még 7,5 perc, azt mondja, ti Sion hegyéhez, 22-től olvasom, járultatok az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és a gyülekezethez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben mindenek bírájához, Istenhez, és tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Oké? Okay? Figyelj, te nem egy kis pályás életet élsz. Te nem vagy akárki. Te nem bújhatsz már el valahol, azt mondva, hogy csak hagyjál békén, hagyd legyek itt egy kavics, boldogan, ahogy én szeretném. Már nem vagy az az ember. Van egy elhívásod. A Sion hegyéhez vagy hívva, egy olyan helyre, ahova teremtve vagy, amire méltó vagy, királynak és királynőnek. Nem élhetsz már egy másik életet. Olimpiai bajnok leszel, el lett döntve. Végig kell csinálni. Nincs kiút ebből. Ennyi. Ez az apróbetűs rész. Ugye ezt nem mondjuk el, amikor megtér valaki. Mert akkor nem térne meg. Vagy egész, nem tudom. Úgy se érteni, hogy mivel jár ez. Valami különleges lesz belőled. Azt mondja, hogy az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasan beszél, mint az Ábel vére. És itt vigyázz, Jézus vére volt az ár. Amikor te fitymálod ezt a gyógyszert, akkor egy olyan apával beszélgetsz, aki érted áldozta a fiát. Vigyázz, hogy mit mondasz ennek az apának.
Mi, te odaadtad a fiadat, az is valami. És miért nincs több pénzem?
Érzitek? Mi jön most? Mi a filmben a következő jelenet? Vigyázz! Tehát, hogy nem... Oké, tehát Isten és Isten legnagyobb tette. Ne játsz! Nem, ez nem játék. Érted van, de Isten nem szórakozik. És ezt mondja, vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szólt hozzánk. Az ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a Földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ez egy ígéret. Mit ígér Isten? Isten azt ígéri, hogy ha van valami az életedben, amit meg lehet rendíteni, ami nem azon az alapon áll, ami ő, akkor azt meg fogja rendíteni. Oké? Hó, a sátán megtámadott. Nem. Hát lehet, hogy Isten használta a sátán, mint Jób életében, de Jóbot Isten támadta meg. Miért? Mert szerette Jóbot. Mert Jób a maga szintjén egy kispályás életet élt. Hát ne vicce, ő volt az egyik leggazdagabb, legszentebb, legvallásosabb ember a korában. Mi az, hogy kispályás életet élt? Az, hogy ő a Sion hegyéhez volt elhívva. Egy magasabb elhíváshoz. És volt egy csomó furcsa elképzelése Istenről, az életről és mindenről. És Isten jött, és kiszedte Jobot ebből. Mert szerette. Én nem szedtem volna. Én azt mondtam volna, aj, Gyuri Bugyuri, aranyos kisgyerek, hadd játszon a homokozóban, legyen egy pár boldog napja. Isten azt mondta, nem. Én megígértem Jobnak, hogy mindent megadok neki. Hogy elviszem addig, ameddig csak lehet. Úgyhogy, Lucifer, láttad-e az én igaz? Láttad-e az én szolgámat, az igaz Jobot? Ha? Láttad? Hát ha nem, akkor nézd már meg jobban egy picit. Ha valami megrendülhet, az meg fog rendülni. Ez az ígéret. A boldogtalanság ígérete, a kényelmetlenség ígérete, az olimpiára való felkészülés ígérete. Akarsz keresztény lenni? Akarod ezt az életet? Akart, mert közben ott van az minden ismeretet meghaladó békesség, amely a hit pillanatában ott van. Ott van Isten jelenléte, mint állandó fájdalomcsillapító. Ott van egy más szintű élet, amely tényleg működik, de amelynek az utánzata nem ér semmit. Amelynek az utánzata nem ér semmit. Hol a határ, hogy mersz-e kockáztatni? Hogy mered-e feladni a saját útjaidat, és tényleg egy egzisztenciális, egy az életedbe kerülő kockázatot vállalva egy új megoldásban bízni? Nem kell kiugranod a 10. emeletről ehhez, a szívedben ez megtörténhet. Reggel fölkelsz és boldogtalan vagy, mint ahogy én sokszor boldogtalan vagyok. És hozol egy döntést, hogy melyiket fogod élni. Hogy remélni fogom, hogy hát, ha ki tudok facsarni valamit ebből a mai napból, hogy mégiscsak egy kis boldogság kijöjjön, vagy azt fogom mondani, hogy az én Istenem velem van. Neki van egy terve, ő vigasztal engem ebben a pillanatban. És én az ő életét fogom ma élni. Ha és ha nem sikerül, persze, hogy nem fog sikerülni. Akkor megvallom neki, és azt mondom, hogy elbuktam. Majdnem olyan ostobán beszéltem, mint azok, akik a világban élnek. Állíts fel engem, Uram! És lehet, hogy 70-szer, 7-szer bukok el. Az egész nem az én teljesítményemről szól, hanem arról, hogy kiben és miben hiszek. Hogy kinek adok esélyt. Hogy megyek vakon és keményen a saját utamon tovább, ahol kitaposok mindenből és mindenkiből, amit csak bírok, ahol folytogatom azok, akik tartoznak nekem, ahol nyomkodom azokat, akiktől kaphatok valamit, és élem azt az életet, ami csak rólam szól. A szeretet zászlaját lobogtatva. Vagy végre megadom magam Istennek. És hidd el, Isten erődítményei erősebbek. Hidd el, Isten ostromművei nagyobbak, mint a te falaid. Ez az én bizonyságom. Isten azt a jó munkát, amit elkezdett, el is végzi. A koszorút föl fogja tenni a fejedre. És hogy az út mennyire lesz rázós, mennyire lesz hosszú, az egy kicsit függ attól, hogy mennyire működünk együtt. Ha minden edzésre a fülemnél fogva kell elrángatni, hidd el, az élet fájdalmasabb, mint hogyha magamtól megyek. És ezért mondja Isten, figyelj, azt mondja, mindazok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát, és megint levon egy következtetést, milyen jó, hogy ezt megteszi. Levon egy következtetést, csak hogy ne gondolkozz rosszul, hogy tudd, hogy kell helyesen gondolkozni. Ezért tehát, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak. Figyelj, az a rémkép, amit az ördög elültetett bennünk, az egy rémkép. A boldogság lehetetlen ott, ahol 6 milliárd szabad akarattal bíró ember él. Nem fognak rád hangolódni, hogy te tökéletes, sima, gondtalan, a te kívánságaid, pillanatnyi elképzeléseid, vagy régen dédelgetett nyugalomvágyadnak megfeleljenek. Az én kislányomat halálosan nem érdekli, hogy én nyugodt vagyok-e vagy sem. A kisfiamat halálosan nem érdekli, hogy én nyugodt vagyok-e vagy sem. Isten se érdekli, hogy én nyugodt vagyok-e vagy sem. Rémkép. Nem létezik. Engedd el, mert egy rendíthetetlen országot kaptál. Nem olyat, amely a körülményeitől függ, ahol bárki elvehet tőled valamit, amit már ne adtál volna régen oda, amúgy is. Nincs kiszolgáltatottság, egy rendíthetetlen országot kaptál, amely néhány olyan meggyőződésen áll, mint hogy Isten velem van, és szeretni fog, örökkön örökké, hogy örülhetek, mert az Úr közel, hogy szelíd lehetek, mert ő kormányozza az életet, mert mindent a javamra formál, még akkor is, ha nem értem, hogy hogy történik az ebben a pillanatban. Elég a kispályás életből, elég. Örüljetek, legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Van valami az életedben, ami nagyobb nálad, Isten, nagyobb nálad. Féled őt, jobb, ha féled. Nem fog elpusztítani, ő halt meg helyetted, érted? De ő nem egy kispályás Isten. Nem valaki, aki azt mondja, ugyuri, másképp gondolod, jó, akkor másképp csináljuk. Emésztő tűz. Az Isten félelem egy nagyon helyes dolog. Az Isten félelem valami olyan, amikor kint állok a Grand Canyon szélén, és minden múlik azon, hogy az a korlát megtart-e vagy sem. Nem egy kicsit jobb lesz, vagy rosszabb, kicsit így kavarok, kicsit úgy kavarok, minden múlik rajta. Ott van benned ez a félelem? Amikor kinyújtod a kis ujjadat Isten szeme felé, amikor a kis mutató ujjaddal bögdösöl jobbra-balra, hogy ki miről tehet, és mit kéne másképp csinálni, a leginkább Istennek? Erődítmények állnak, ostromgépek a falaid előtt. Jobb, ha békét kötsz. Jobb, ha egy új rendszerbe lépsz át, amiben tényleg hálásak lehetünk. Úgy értem, Isten nem hepciáskodik. Ő mondja a frankót, mondja azt, ami működik. Figyelj, a valóság csak így működik. 1 milliárd szabad akarattal bíró lény, és az angyalokról még nem is beszéltünk. Azok a jellemvonások, amikről a Biblia beszél, hosszú tűrés, megbocsájtás, a nyelvemre vigyázok, és így tovább. Ezek nélkül a szeretet, 16 lépésre, ezek nélkül lehetetlen egy mennyország. Érted? Kinyírnánk egymást. Hatalommal bíró isteni lények, akik továbbra is önzőek. Meg kell tanulnod szeretni. Muszáj. Azt a tablettát, ha nem veszed be, meghalsz. És be fogod venni. Amen. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy add, hogy inkább önként vegyük be a tablettát. Hogy ne rossz fronton nyissunk csatát. Hogy ne veled harcoljunk és a körülményekkel, hanem sokkal inkább önmagunk gondolataival, még csak nem is önmagunkkal, a hitharcát harcoljuk, hogy bízzunk benned, hogy veled értsünk egyet, ahelyett, hogy újra meg újra visszatérnénk a régi ösvényhez, a régi beteg, a régi fájó, a régi bántó gondolatokhoz. Segíts nekünk, Urunk! És ha valaki még az első lépést sem tette meg Krisztus felé, meg kell tenned, muszáj, nincs élet ezen kívül. Semmi egyébben nem jár ez, mint hogy elfogadsz egy ajándékot. Ha még sosem bíztál Jézus Krisztusban, mint a megmentődben, mint a megváltódban, akkor csak bízz benne most. Mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És addig pedig formálj belőlem szerető embert. Igazi szerető embert. Szelídet, hálásat, szeretőt. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. kicsit késő lett, ha el kell menned, kérlek menj. Nekünk Encsivel van még 20 percünk, hogyha gondoljátok, akkor beszélgessünk még egy kicsit. Ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor kérlek, tegyétek ezt meg. Lehetőleg maradjunk a témánál, ha a témához van hozzászólásod, beszélgessünk még, ha nincs, akkor azt inkább legközelebb. Minek a korlátja? A Grand Canyon korlátjáról. Az Isten félelem hogyan fejleszthető? Oké. Okay. Én szerintem az Isten félelem hiányának, szerintem ez egy nagyon jó kérdés volt. Hogyan születik az emberben egészséges Isten félelem? Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy a mai ember egy álomvilágban él. Egy olyan álomvilágban, ahol a legnagyobb értékek az a kényelem megléte vagy elvesztése. Kicsit nyers vagyok. Ugye a legnagyobb dráma az, hogyha valaki beteg lesz, és esetleg meghal. De talán ennél még nagyobb dráma az, hogy kényelmetlen életet kell élnem. Igaz? Jól mondom? Egy becsapott gondolatvilágunk van, ahol nincsenek olyan értékmérők, amikkel szemben a félelem szó, a tisztelet szó értelmezhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az Isten félelem alapja az elmélkedés. Új értékeken kell gondolkoznom. Oké, férfi fejjel, ez biztos másképp történik, mint nővel. Lehet, hogy Encsinek is válaszolnia kéne erre a kérdésre. De férfi fejjel például én a világegyetemen gondolkoztam. Jó, nem, te csak képzeld el, hogy itt kimész a kertbe, vagy kimész egy parkba, és megnézed a földet. És a talajt, a talpad alatt. Fölemeled a tekintetet, látod a mezőt, a hegyeket a háttérben, és látod, ahogy ez mind eltűnik a horizont mögött. Az nagy. Az nagy, nem? Lögd meg egy picit. Taszítsd arrébb a földet egy picit. Jó? Ez nagy. Ez nagy, nem? Akkor képzeld el, hogy a föld csak egy bolygó naprendszerben. És hogy a nap hője úgy, hogy 8 fényperccnyire van a földtől, így is olyan nagy, hogy nyáron 40 fokos hőséget csinál. A nap felszínén, nem tudom, 6000 Celsius fok van? Nem tudjuk. Baromi meleg van. Oké? Okay? Tehát iszonyatosan meleg. Nem, nagyon meleg. Tehát valaki tudja, én nem. Oké? Okay? Hatalom. És aztán a tejútrendszer ilyen napok milliárdjaiból áll. És olyan tejútból meg annyi van, hogy régen az emberek csillagoknak nézték őket. Azok tejútak. Hatalom. Gondolj erre, hatalom. Nézd meg egy siklót, oké? Amin átment egy autó. Igen. Az a sikló meghalt. Tedd vissza bele az életet. Valahogy tuszkold vissza azt a kis dolgot, ami kipottyant belőle, és amitől már nem működik. Jó, vagy nézd meg inkább egy olyan állatot, amely nem ment át semmi, mert ugye tönkre ment a gép, ahol nem ment tönkre a gép, csak meghalt. Oké, nekünk volt egy nyuszink. Egy fekete nyuszi, aranyos volt, fiatal. Volt egy szürke mellé. A szürke boldogan élt, a fekete meg meghalt. Reggel mentünk, ott feküdt, és már nem mozgott. Tedd vissza bele az életet, ami kiesett belőle. Van hatalmad erre? Kinek van hatalma erre? Hol a hatalom? Hol vannak a kategóriák? Akkor itt van ez a gondolat, hogy a halál. Én nem félek a haláltól sem. Mert a halállal csak kihúznak a konnektorból, mint egy tévét, és vége van. Jó, de mi van, hogyha a halál nem ez? Mi van, hogyha a halál az egy további létezés, csak egy kényelmetlen módon? Mi van, ha van olyan kategória, amit félhetsz? Mi van, ha létezik olyan pillanat, ahol a te szíved megolvad? Mi van, ha kivinnénk a Grand Canyon szélére? Anti, gyere, segíts! Itt a Grand Canyon széle. Oké, ott. Csinálunk egy ilyet. Bocsánat, igen, kicsit így, egy ilyet, így. Ne támaszkodj, nincs asztal előtted. Így, egy ilyet. Oké? Okay? Ismered ezt az életérzést? Isten tartja az életemet. Teljes biztonságban vagyok, mert Isten tartja az életemet. De nem én tartom, nem a pénzem, nem a körülmények, nagyon hűséges vagy, köszönöm, új inget majd a számlát. Értitek? Istentől függ minden, ami bennem ketyeg. És ezen gondolkozom, ezen elmélkedek. És akkor Isten nem csak egy pici szereplője az én kis bonyolult világomnak, ahol kicsit bosszankodok vele, mert nem őt, nem csinálja, amit akarok, pedig kellene, és most már lassan kezdek elégedetlen lenni vele, mindjárt megfenyegetem, hogy Istent váltok. Elmegyek buddhistának, ha nem csinálod, amit mondok. Jó? Tehát nem ez a világkép, oké? Tehát a legtöbb embernek ilyen gondolat sosem ment át az agyán. Azt hiszi, hogy egy autonóm életet él, ahol nincs mitől félnie, ahol csak a körülmények vagy jó lapokat osztanak, vagy rosszakat. Nem. Egy olyan valóságban élsz, ahol az öröm oldalán, az igazi boldogság oldalán is olyan kategóriák vannak, amiket sose álmodtál. A gyönyör, a csoda, az élet olyan mélysége és színe, amit ha egyszer látnál, könyörögnél, minden büszkeséget eldobva, vinnyognál, hogy még legyen ebből több. Érted ezt? A mai ember nem látott ilyet. Nem láttunk ilyet, de van ilyen. És van olyan veszteség, van olyan borzalom, ahol meg könyörögnél, hogy ebből egy pillanatot se kelljen átélned. És mindez Istenen függ. Isten félelem. Te vagy a végső tényező az életemben. Öröm és örömtelenség. Élet és halál ura. Az én uram. Én te alattad vagyok. Én te előtted hajtok fejet. Én elismerem, hogy te vagy a szuverén parancsolója az én valóságomnak. Isten félelem. És ez az Isten szeret, ez az Isten meghalt, érted? És így válik ez egy jelentős dologgá. Mert az a kis Isten, akit ha akarom, előveszem, ha akarom, elrakom, ha akarom, követem, ha nem akarom, nem követem. Az a kis Isten mit ér, ha szeret? Ha meghaltál, értem, na és akkor mi van? Hát zsebre teszlek, vagy nem teszlek? Nem, a világ mindenség ura, aki dönt a sorsod felett. Vagy ellened van, vagy veled. És veled van. Végtelenül veled. Történetesen nem szentimentális, ezért nem tesz boldoggá most. De veled van és szeret. Ez jó válasz volt? Ez jó válasz volt. Anti.
Eszembe jutott két dolog, így az egészről fel akarom mondani.
Van egy barátunk, egy fiatal házaspár, akik talán egy évet éltek együtt, a Barbaráikra gondolom. Ugye körülbelül egy év, vagy kettő, talán kettő, és a srác egy motorbalesetben meghalt. És nagyon megrázta az egész családot, meg őket is, nyilván, és hát azóta nagyon sok idő eltelt, és ez a lány elmondta, ő egy újjászületett hívő volt akkor is, mikor ez történt. Elmondta így nekünk, meg ismerjük is az életét, hogy ez alatt a hosszú idő alatt így Isten mit formált az életébe. És láttuk az ő kétségbeesését akkor, amikor ez a dolog bekövetkezett, meg az egész helyzetet, és látjuk ma őt. Ma is látjuk, hogy ő kicsoda, kivé vált. És így nagyon leegyszerűsítem és lesűrítem ezt a mondatot, de ez tényleg nem egy ilyen szentimentális mondat, ez valóság. Hogy azt mondta, hogy olyan mértékben megváltozott az élete Istennel és a kapcsolata, és egy olyan mélységre jutott el, hogy ma már ki tudja mondani, hogy ha ez nem következik akkor be, akkor soha nem ismeri meg Istent ilyen mélyen. Talán soha. És ez egy nagyon-nagyon nehéz mondat lehet egy olyan embernek, aki elveszíti azt, akit a legjobban szeret. És amiért ezt mondani akarom, ez az egész dolog mögött, hogy Isten jelenléte, gondoskodása, egyszerűen csak az, hogy megengedi, hogy a szemébe nézzünk, és hogy pillanatokra, és hogy megismerjük őt. Ez olyan érték, és ez egy olyan valami, amitől egy ember ki tud egy ilyet mondani, és őszintén ki tud ilyet mondani. És ez nem azt jelenti, hogy igen, rendben van, el kellett őt veszítenem, vagy hogy ennek nem volt súlya. Hanem az Istennel való kapcsolat és az Isten lénye egy olyan valóság, ami nem kicsit egyensúlyozza ki ezeket a dolgokat. Ez az egyik példa, a másik egy személyes példa, hogy így erről nem is nagyon szoktunk talán beszélni, de én így emlékszem az életemben azokra a pontokra, amikor így Isten megengedte, hogy így ezt így fogalmazom, hogy legyen vele egy olyan találkozásom, ami személyes, és amiben átélem az ő jelenlétét és az ő lényét. És ezek a pontok, ezek a pillanatok, ezek olyanok, amiért az ember az egész életét odaadná. És ez még nem volt a valóság, ez nem volt a szemtől szembe való látás, ez nem a menny, ez nem az a hely, ahol mindent úgy látsz, ahogy van, és Istent is úgy látod, hogy ahogy van, hanem ezek csak a szelei. Ezek csak, csak így a szelei ennek a dolognak. És mégis az ember szíve, az egész lénye és az egész bensője azt mondja, hogy ha kell valami nekem az életbe, akkor az ez. Ezt a két dolgot akartam elmondani.
Akkor egyetlen feladatunk Isten akaratát megtalálni. Gondolom, hogy az ő akaratában legyünk, és hogy az ő akár a vágyait is meg tudjuk adni, ne csak azt, amit ő eldöntött, hogy azt megcsinál. És akkor ehhez kapunk esetleg most tanácsot itt valamelyikötöktől.
Ez egy kicsit ilyen nagyon fanatikus válasznak tűnik, vagy kérdésnek, nem? Tehát, hogy az életünk egyetlen célja és értelmes megoldás, akkor az, hogy megtaláljuk Isten akaratát, és neki tetsző életet éljünk. Így fogalmaztál? Ja, ez kicsit ilyen szélsőségesnek tűnik, nem? Hogy? De pragmatikus is, igen. És igaz. Igen. Igen, abszolút, igen. A dolog nem működik másképp, csak fanatikus szélsőségességgel. Ahol a fanatikus szót most tudod, lehet, hogy nem használom helyesen, de a legtöbbünk fejében, amikor jó keresztény akarok lenni, akkor valami olyasmi van, ami sokkal kevésbé van közel a fanatikushoz, mint a másik szélsőséghez. Oké, miért tűnik ez egy nagyon extrém válasznak? Mi az, hogy az élet akkor csak arról szól, hogy Isten akaratát megismerni és azt követni? Azért, mert nem értjük, hogy Isten akaratában az életünk összes többi kategóriája is benne van. Hát ő találta ki a gyerekeket, ő találta ki azt, hogy dolgozzunk, ő találta ki a házasságot, ő talált ki mindent. Gondolod, hogy nincs rá egy terve? Nincs rá egy akarata? Gondolod, hogy az ő szisztémájából az élet számodra lényeges dolgai azok így kilógnak, mint valami, amire nem volt hely? Hát ha valami kilóg Isten akaratából, akkor az egy pusztító dolog. Tehát a pusztító dolgoknak nincs hely. Hát én imádok drogozni, és drogozni szeretnék egész életemben. És az nincs benne Isten akaratában. Úgyhogy nem keresem Isten akaratát. Jó, de akkor itt veled van a baj, mert a drogozás elpusztít téged. Tehát ez csak elpusztít. És Isten azt, még azt sem mondja, hogy nem jöhetsz hozzám addig, amíg drogozol. Gyere úgy, ahogy van. De az egyik fő munkám az lesz, hogy megszabadítsalak a drogtól. Nem tőled várom, hogy tedd le a drogot. Az én dolgom. Jó, persze, érts egyet vele, hogy jó lenne letenni a drogot, de úgyse tudod letenni. Majd én megcsinálom. Jó? Tehát Isten azt mondja, hogy az én tervemben minden jó. Oké? Ezt mondja Péter, nem tudom, hol van már, tízszer idéztük, mindig megkerestük, hogy hol van. Azt hiszem, Róma 14-ben van, hogy ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ugye ott van? Mindegy. Akkor most te azt mondod, hogy Isten tehetne egy csomó jót, de nem teszi? Ezt mondod, amikor félsz kimondani, hogy az életemnek kizárólag Isten akaratát kellene keresnie? Akkor ezt mondod, mert ezt a kockázatot nem mered vállalni. Azt mondod, hogy ha én Isten akaratának szentelném az életemet, akkor az én csodálatos, boldog, színes, élvezetes jövőmet egy kispályás, ilyen, nem is tudom, ilyen kolostori életre cserélem. Majd szent leszek, és talán majd a mennyben kapok valamit, de itt eltapsolok mindent. Nem, ezt mondjuk ilyenkor igazából. Ezért nem tetszik ez a gondolat. Mert azt gondoljuk, hogy mi egy nagyobb életet élhetnénk, mint valamit, amit lekorlátozunk Istenre. Igaz? Ez az őrület él a fejünkben. Ha Isten tehetne valami jót, és nem tenné meg, akkor az a bűne lenne. Nem Róma. Jakab. És nem 14, hanem 4. 4.17. Jakab 4.17. Ha valaki tehetne valami jót, de nem teszi, bűne az annak. És az érvényes Istenre is. Isten minden jót megtesz az életedben. Ha követed az ő akaratát, akkor minden lehetséges jó, ami erre az időre vonatkozik. És ezt is értsd meg, ez egy nagyon mély bölcsesség. Egy jó dolog rossz időben az rossz dolog. Ezt érted? Egy jó dolog rossz időben az rossz dolog. Isten egy csomó mindenre azt mondja, hogy értem a kérésedet, és hidd el, én jobban meg akarnám adni, mint amennyire te kéred. De nincs itt az ideje. Ha most megadom, az elpusztít valamit. Ha most megadom, az tönkretesz valamit. Nem tehetem meg. Várnod kell. Kérlek, bízz bennem. Jó, hogy ezt most nem kapod meg. Miközben az, amit kérsz, jó, nincs vele baj. Ezt érted? Isten akaratát keresni. Ez az élet közepe. Ennyi. Ez volt az ima, amit Pál mondott. Emlékeztek, amit olvastam? Hogy minden bölcsességgel, teljes belátással, szellemi belátással megismeri, egyre jobban megismerjétek az ő akaratát, hogy mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes. Ez volt Róma 12-ben. Oké? De ez nem egy kis pályás élet. Ebben benne van minden. Az életed legapróbb problémája és legnagyobb problémájára itt van a válasz. Itt van a boldogság? Akkor a probléma eltűnik? Nem. A válasz van itt rá. Úgy értem, olimpiai bajnokságra készülünk. Minden nap lesz 3 edzés a következő 5 évben. Nem, nincs olyan válasz, hogy nincs 5 edzés. Talán, nem tudom, hogy van ez. Oké, néha kell pihenni is, de... Értitek? Válasz van rá, nem mindig olyan megoldás, amit te szeretnél, hanem válasz van rá. Ami mellé meg mindig jön az értelmet meghaladó békesség. Oké, tehát ez tényleg nagyon egyszerűsítem, ez olyan, figyelj, fiam, egy csata közepén vagyunk, tudom, hogy ellőtték a füledet, és majd visszavarrom a füledet, de nem most. Egy kis morfium. És gyerünk ki a csatatérre lőni tovább. Jó, tehát Isten ad egy értelmet meghaladó békességet, amivel kibírod, de a körülmény nem változik, és tovább kell csinálnod. Jó ez? Isten magát adja kábítószerként. Ez nem tudom, hogy extrém példa-e, de jó példa. Van egy titkos erőforrásod, én veled vagyok. Tanulj meg velem élni, tanulj meg a jelenlétemben lenni. Tudom, hogy ez nehéz. Encsivel sokat beszélünk erről. Nem olyan sokat, de beszélünk róla. Hogy ez nehéz, hogy ez a legtöbbötöknek nem megy. Gyülekezetben megkérdeznék, hányatoknak van egy valós élő kapcsolata Istennel, olyan kapcsolata, ami valódi megszabadulást, és valódi, is tudom, erőt képvisel. Nagyon kevesen lennének. Igen. Kérlek. Nem. Az egy 10 alkalmas sorozat. Nem tudom, az nehéz. Beszélünk erről, és van az eredményes élettalálkozón, voltak már 2-3 részes sorozat erről. Lehet, hogy ez lesz az egyik következő téma. Nagyon nehéz megválaszolni. Nagyon. Tudjátok, miért nehéz megválaszolni? Mert ez a világ személytelenné lett. Az álmaink, a vágyaink, a bosszankodásaink, a dühünk a személytelenségben gyökereznek. Nem tanultuk meg, hogyan kell személyes kapcsolatban élni. Nem tanultuk meg egymással, nem tanultuk meg a gyerekeinkkel, nem tanították meg nekünk, hogy milyen jellemvonásokat kell gyakorolni ahhoz, hogy a személyes kapcsolat lehetőség legyen rá. Értem, vagdalózunk, reagálunk, nem vagyunk, a személyesség, mint olyan, a sebezhetőség, a mélység, valami rettenetes gondolat a számunkra, a modern ember számára. Úgyhogy egy olyan kategóriáról azt mondom, hogy ha Istennel lenne egy mély bensőséges kapcsolatod, és itt azt mondod, állj vége, kész, nem mond tovább. Sose voltam mély bensőséges kapcsolatban senkivel. Nem tudom, milyen az. Nem az a baj, hogy Istent nem látom, és messze van, hanem az a baj, hogy az egész lényem bujkál. Az egész lényem elszemélytelenedett. Újra meg kell tanulnunk személyesnek lenni. Ezt azért tudom nagyon jól, mert ebben én vagyok a legrosszabb. Tehát én ezt abszolút... De Istennel megtanultam. Úgyhogy ha segíteni akarok neked ezt megtanulni, akkor nagyon messziről kell kezdeni. Onnan kell kezdeni, hogy mi kell ahhoz, hogy két ember képes legyen egy 3 mondatnál hosszabb beszélgetésre. mi kell ahhoz, hogy két ember bízzon egymásban, és megnyíljon egymás előtt. Mi kell ahhoz, hogy két ember intim, bensőséges dolgokat is egymásra bízzon. Mi kell ahhoz, hogy két ember az életét rábízza egymásra. És ha ezeket értjük, akkor mindezt le kell fordítani egy kézzel nem tapintható, egy nem látható, nagyon csendes, szellemi lény Istennel való személyes kapcsolatra. Hogyan csinálod mindezt Istennel? Mert az első pont, ahol vétkezünk, az nem az, hogy nem imádkozom jól, én nem vagyok ilyen szellemi, és akkor tudod, azt mondom, hogy nincs egy ilyen spirituális képességem, ami megérinteni is, hanem ott, hogy bunkó vagyok. Nem vagy, hölgyekre semmiképpen nem igaz. De férfiakra, miért nem hallom Isten válaszát? Azért, mert úgy beszélek vele, hogy ha egy randin így beszélnék, a lány két perc ma ott se lenne. Mert olyan hozzáállásom van, amivel nincs személyes kapcsolat. Lehetetlen. Nem ott van a baj, hogy nem vagy elég szellemi, hanem ott van a baj, hogy bementél a palotába, hátba verted a királyt, és azt mondtad, mi van, haver? Mikor lesz már kisebb az adó? Azt csodálkozol, hogy miért nincs egy mély, intim beszélgetésed Istennel. Értitek? Tehát ez egy hosszú, hosszú válasz. De ezzel már talán már válaszoltam is egy bizonyos szinten, ugye? Én nem olvastam ilyen könyvet. De olyan könyv van. De az nem sokat segített ebben. De vannak könyvek. Igen, kapcsolatokról. Nem tudom, ki írta. Az a címe, kapcsolatok. Meg van egy csomó házassági könyv. Csak a legtöbb házassági könyvvel, bocsássatok meg, és ezt most értem ezt meg. A legtöbb házassági tanácsadó könyv nagyon felszínesen kezeli azt, amiről mi ma beszéltünk, és a hogyan lehetsz mégis boldog, kiskapuit próbálja kinyitogatni. És valahol megerősíti azt a képet, amit a világ is táplál, hogy neked járna, és te vagy az áldozat. Ami... Na de figyelj, tehát a párod egy nyomorult bűnös, a párod úgy rossz, ahogy van, bocsáss meg, ezt oda-vissza mondom. Tehát, hogy ő nem egy áldozat, hanem ő a gonosz, és most neked mondom, a te párod az egy állat, és ő nem egy áldozat, ő a gonosz. Tehát, hogy értem, erre nincs feloldás. Nem értitek, hogy Krisztus nélkül ez nem működik? Értem, nem működik. Lehetetlen. Értem, az egész képlet, amiből kiindulunk rossz, nem az, hogy rossz a módszered, és nem voltál elég ügyes, és meg kéne tanulnom intim bensőséges kapcsolatot. Ha nem halsz meg, nem leszel vele soha intim bensőséges kapcsolatot, mert meg fog ölni. Egész életében meg fog ölni. És ő mindig bunkó lesz. Nem érted? Tényleg nem érted? Tudom, hogy nem értitek. De ez a lényeg. Van egy régi bűnös természetünk, ami nem múlik el, ameddig a lábunk végleg ki nem egyenesedik a koporsóban. És te mégis meg akarod, reméled, hogy anélkül, hogy a keresztedet föl kéne venned naponként, mégis működni fog valahogy. És azért, mert vannak jó napok, ahol a bunkó rózsát hoz, és ahol Pilátus elengedi Krisztust, és mégsem feszíti keresztre, hogy aztán másnap utána küldje a katonáit, és mégis keresztre feszítse. Mert vannak jó napok, azt hiszed, hogy van remény ezzel a módszerrel is. Hogy csak ki kéne fírölni valahogy, hogy kell ezt tartósabbá csinálni. Nem, nincs remény. Isten csak azt mondja, hogy az edzés után kell egy kis pihenés is. Mert ha mindig edzés lenne, belehalnál. De a lényeg az az, hogy nincs más módszer, mint Krisztus. És ha elhajolsz a kegyelemtől, akkor a keserűség gyökere fel fog növekedni, egy csalódott életet fogsz élni, előbb vagy utóbb, valahogy, valahol. És Isten nem akarja hosszítani ezt a folyamatot. Minél hamarabb szeretné, ha csalódnál, minél hamarabb szeretné, ha eljutnál önmagad végére, szeretné, ha minél hamarabb megértenéd, hogy nincs más megoldás. És halálosan nem érdekli, hogy mennyire nyűszít ez közben. És igazad van, tényleg bunkó. De te tényleg önző vagy. Hányan jöttök el jövő héten is?
Felbontad azt, hogy személytelenné váltunk, és gyakorlatilag, hogyha mi bújtálunk magunk elől, és Istenem, akkor hiába próbálunk bárki egészséget kapcsolatot.
Hangosan.
Ha saját magunkkal nem tudunk
Oké. Éva tökéletesen mondja, azt mondja, hogy elszemélytelenedtünk, hogy az elszemélytelenedés önmagunkkal kezdődik, magunkkal sem vagyunk normális kapcsolatban. És ez így van. Ugye a nagy parancsolat így hangzik, Igen. Szeresd fele barátodat, mint te magad. Ez a második, ugye? Mint te magadat. Hát a te magaddal van a probléma. Úgy értem, a modern embernek a legnagyobb vágya egy nyaralás, meg egy szép új autó. Nem az, hogy végre intimebb és mélyebb kapcsolatban legyen önmagával. Egész más szinten vannak a kategóriáink. Egyszerűen egy más, hogy zöld, hosszú, zöld. Tudod, és egy más, nem is találkozunk azzal, ami van. És az ördög zseniális. Az ördög zseniális. Amikor csinál valamit, akkor azt rendesen csinálja. És ezért Krisztusnak a parancsa nem az, hogy ugyuli-bugyuli, kisfiam, majd javítunk a helyzeteden, ha nem veszed fel a keresztedet naponként, nem lehetsz a tanítványom. Hanem úgy indítod a napjaidat, hogy kivégzed önmagadat, hogy mész a saját kivégzésedre, ez a kereszthordozás, ahol lemondasz mindenről, mindent elveszítek. Ma a életem legnyomorultabb napja lesz. Ma, nem az, hogy ma nem fizetem ki a számláimat, nem az, hogy ma nem lesz jó az üzlet, nem az, hogy ma nem megyek tönkre, nem az, hogy ma a gyerekeim felborítanak mindent, és egy nap pillanat nyugalmam, meghalok ma, vége lesz mindennek, keservesen, nyomorultan. Game over, így kezdem a napot. Az könnyebb, igen. Na jó, nem, Encsinek igaza van. Egyébként ez tényleg könnyebb. Ha erre vágyunk, mi ez az álmunk, bárcsak ne ébrednék föl. Nem, akkor ezt úgy kell, hogy minden, tehát sajnos nem halok. Oké, a kereszthordozás ez egy jó tanács, mert Isten nem azt mondta, hogy a kivégzés pillanatánál kezd, hanem a kereszthordozásnál. Az onnantól 3 nap gyötrelmet jelent. Tehát a kereszten az emberek nem azonnal haltak meg, hanem több napig tartott még, vagy mint elvéreztek, vagy még megfulladtak. Tehát a szörnyű fájdalom és kín 3 napos ígérete. Ez a kereszthordozás. Jó, ezt értitek? Ha nem vagy hajlandó a napodat így kezdeni, hogy minden a legrosszabb lesz, de én veled leszek, és én ezt teljesen megoldom, fölveszed a keresztedet, és én beadom neked az Isten injekciót. Isten. És visszad a kereszt. Oké. Ha nem ez a módszered az életre, nem lehetsz a tanítványom. Ha nem én vagyok a végső, ultimatív, végső, teljesen kizáró megoldás az életedre, akkor te még nem vagy a pályán. És a legtöbben nem vagyunk a pályán. A napjaink többségében nem vagyunk a pályán. Jövő héten látom, hogy ti már biztos nem lesztek itt. Akik hamarabb elmentek, azok még naivan visszajönnek, legalább egyszer. Köszönjük, el vagyunk bocsátva. Sziasztok!